Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
Sztori van a magyar börzén, jön a Waberers papírjai a börzére, nem is olyan soká, nagyon jó sztori, ez lesz a hányadik legnagyobb részvény a blue chipek után, az ötödik, ugye? Úgyhogy van benne kakaó, kedves befektető társaim. És hogy mit kell tudni erről, ezügyben hívtuk Varjú Pétert, az Erste Befektetési ZRT befektetési szolgáltatások igazgatóját, hogy egy kis útmutatót, itinert vázoljon. Köszöntünk a stúdióban, jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
De Waberers lesz a Waberers?
Egy ideig még biztos.
Mert hogy ugye a névhasználati jogtól Waberer György szeretne elállni, ez volt a tegnapi este híre.
Igen, neki ugye volt egy opciója, hogy 2018, azt hiszem, márciusáig jelezheti azt, hogy elvonja egykori névadó a Waberers nevet. Ez 2021-ig biztosan ugye a cég tulajdonában maradt, tehát hogyha ő jelzi is, hogy 2018-ban ezt megvonja, ezt a névhasználatot, attól még a társaság 21-ig ezt tudja használni. Ez egy elég hosszú átmeneti időszak, hogy most, bocsánat, ez csak a névre vonatkozik, tehát például a logóra nem, ugye ez a mosolygós napocska, az talán egy kicsit ismertebb is, mint maga a név, és azt viszont utána is fogják tudni használni, valamint ez egy nagyon hosszú átmeneti időszak, ez az 5 év, gondolj bele abba, hogy a kamionjaik mindig frissek, tehát nagyon fiatalok, és mindig is fiatalok, ez majd később beszélünk róla, hogy ez miért fontos, tehát 5 év alatt a teljes flotta le fog cserélődni, tehát tulajdonképpen extra költséget ez nem is fog jelenteni a társágnak, egyébként addig pedig ingyenes.
Akkor ez most miért kellett vajon?
A névadó kiszállt a társaság, ő már nincs benne.
És akkor úgy
ez
döntött,
egy személyes döntés, így van. Ez egy felajánlás volt a részéről, élt vele.
De ez akkor most az IPO-ban nem befolyásol semmit ezek szerint.
Nem.
Aha. Kicsit, hogy volt, hallgatok nyilván, a cégsztorit ismerik, látják a kamionokat, de hogy mióta nincsen benne Waberer György, illetve ki volt a tulajdonostár, csak erről nagyon röviden egy pár dolgot akkor?
Ja, a mostani eladó az már régóta, 2011 óta benne van a társaságban, és 2015-ben volt egy kibocsátási kísérlet, ami meghiúsult, ezután a Waberer György az akkor 40%-a volt, ha jól emlékszem, eladta ennek a társaságnak a részesedését, és ő így most 97% fölött van a nagy tulajdon.
Uh-huh, tehát a Mid Europe Partners, hogy kell mondani a nevüket?
Igen. Hát tulajdonképpen az a fő tulajdonos, ez egy ilyen private equity fund, uh-huh. De hogy neki az egyik kezel alapja. Tulajdonképpen, igen.
És akkor ő viszi most tőzsdére, úgymond a
igen, ez a Sea Transport Holding egész konkrét, ja, ez egy holland, és akkor, de tulajdonképpen van Mid Europe van mögötte.
Igen. Na most mennyit ad el, mennyi marad neki, mennyi lesz a közkész hányad? Na, ilyenekről akkor a részleteket kérnénk szépen.
Hát ugye ezekhez majd igazából tudni kéne az árat, még nem tudjuk, hogy mennyit fog kibocsátani, mert hogy túljegyzésnél ugye még rábocsátott, stb. Tehát amiket biztosan tudunk, az az, hogy 50 millió eurónyit új részvényt kívánnak kibocsátani, plusz meglévő saját részvényt szeretnének eladni, és arra törekszenek az a cél, hogy a szabad közkészhányad az 50% fölé kerüljön. Ugye ez olyan sok változós, hogy például nem tudok neked darabszámot mondani, meg nyilván kapitalizációt sem, meg semmit, de ugye ezek elég jó irányszámok ahhoz, hogy körülbelül értsük, hogy mekkora lesz ez a kibocsátás.
Jó nagy.
Értem. Így van, ahogy mondtad, az ötödik legnagyobb papírunk lesz, tehát egy blue chip esélyes papír.
Na most kik fogják megvenni a részvényeket, kire lőnek? A nagy nemzetközi intézményi befektetők mellett mennyire számítanak mondjuk a hazai intézményekre, illetve a hazai kis befektetőkre?
Az intézményi kört azt nem mi csináljuk, most a mi alatt értem azt, hogy az én csapatom, mert mi ugye a retail oldalt csináljuk, a lakossági oldalt. Természetesen az Erste, mint a kibocsátásnak az egyik szervezője, rajtunk keresztül megy majd az intézményi jegyzéseknek a nagy része is. Az, hogy ott milyen érdeklődés van, arról nincsen nyilván információnk. Viszont elég magas lesz vélhetően vagy várhatóan a lakossági részvétel is. Tehát ezekben a kibocsátásokban jellemzően preferálják egyébként a lakosságot, pláne azért, mert ez egy egész jó sztorinak tűnik, hogy a felvezetőben is mondtad.
Na most a lakosság megint lotrit vesz olyan értelemben, hogy a nagyon széles ársávon belül a legmagasabbat kell kifizetni, és a végén visszakapja a különbözetet, amikor kiderül, hogy mennyi az árfolyama. Eddigi kibocsátások gyakorlatához hasonlóan így működik majd?
Igen, bár a lotri szerintem egy picit erős, mert hogy ugye tudod azt, hogy mi a teteje. Tehát azt tudod, hogy a 6300, valahol az 5100-6300 forint között lesz egy részvénynek az ára. Valóban jegyzéskora maximumot kell letenni, a 6300-at, ugye ennél magasabb nem lehet az ár. Az ár az majd a végén fog kiderülni az intézmény jegyzés alapján, és valóban a különbözet, hogyha 6300 forint alatt lesz, akkor a különbözet az visszakerül az ügyfél számlákra. Uh-huh.
Van-e valami kedvezmény, vagy valami elkülönítés kimondottan a lakosságnak, illetve hogy hogyan működik az allokáció, hogyha túljegyzés van?
A dolgozóknak van egy, tehát a cég dolgozóinak van egy kis kedvezményes része, illetve még ilyen nagyon pontos számokat nem tudunk, hogy mennyi lesz a lakossági, mennyi lesz az intézményi, de arra számítunk, hogy ez ilyen nagyjából 20% környéki lakossági rész meg fog ebből jelenni. Mi volt a másik kérdés, bocsánat?
Tehát akkor külön a mezei kis befektetőnek nincs ilyen, hogy...
Ja, olyan nincs, mint például a legutóbbinál volt, hogy nem tudom én, x forintig akkor kedvezményes rész, ilyen nincs, tehát egy áras lesz mindenkinek minden. Uh-huh. És kártyale, bocsánat, ez volt még a kérdés, tehát kártya leosztás, tehát túljegyzés esetén egyrészt van egy olyan részvénycsomag, amit még felajánlhat az eladó, az érdeklődés mértékétől függően, másrészt pedig kártya leosztás elvén lesz, majd szétosztva, hogyha nagyon nagy lesz az érdeklődés.
Ja, ezt annyira szerettem, ezt a kártya leosztásos allokáció kifejezést, amikor mindenki kap egy lapot, ha 200-at jegyzel, és ha 400-at, vagy ha 800-at, akkor is 200-at kapsz, ha 200 jut mindenkinek. Nos, akkor bevezetésképpen ennyit. Jöjjenek kérdések, ha valakit érdekel, nagyon izgalmas kibocsátás lesz, tehát a Váber Erzsi Varjú Péter, az Erste befektetési ZRT igazgatója van itt velünk, illetve még lesz is a következő körben. Yes, azt mondta Richard Cheese.
És mert ő is igent mondott.
Igen.
Mert erre a témára, amit ma boncolgattunk, hát, hogy Richard Cheese jegyez, azt nem tudom, de nagyon úgy tűnik, hogy ez...
Az információt.
Ja, igen.
Oké, Varjú Péter viszont biztos, hogy itt van velünk továbbra is az Erste befektetési ZRT befektetési szolgáltatások igazgatója, és novábbra ez kibocsátásról beszélgetünk. Azt merülhet még föl a hallgatókban, hogy oké, hogy látjuk itt a kamionokat, ha mozgunk külföldön, ott is látjuk, bárhol Európában vagyunk, szembe jönnek a Waberez kamionok, de hogy ők egy milyen alszegmensben mozognak, és hogy miért lettek ők piacvezetők, vagy mi az ő titkuk? Azért ez érdekes lehet, nyilván mielőtt az ember befektet egy társaságba az üzleti modell, meg hogy mire kell a pénz, az, hogy új részvényeket kibocsátanak, ezt azért tegyük tisztában mindenképp, jó?
Oké, szóval a társaság a Schengeni övezetben mozog elsősorban, így úgynevezett ilyen maximális kapacitás kihasználtsága jóval erősebb egyébként, mint egyébként komplex, tehát nem azt mondhatom, hogy bizonyos szolgáltatásokban benne van, másban nem, igen, közúti fuvarozó, tehát nem repülőgépen meg hajó a szolgáltat, hanem közúti fuvarozó,
És ez a full kamion szegmens, ugye, hogy az egész kamion.
Én keresem a magyar elnevezését.
Én se tudom, ezt a múltkor már kikerestem, de lényeg az, hogy ez egy külön szegmens, amikor az egész kamiont megveszi a vásárló, és nem pedig többen pakolnak bele, és nem kell megosztani a...
Ez egy ilyen FTL vagy full truck load-nak, de mi lehet? Komplett rakományok.
Komplett rakományok. Na mindegy. És akkor ebben ők ott vannak az élen Európában.
Igen, bár ezt egy picit tegyük rendbe, mert szerintem nagyon érdekes. Tehát, hogy ő a legnagyobb saját tulajdonú kamion flottával rendelkező szállító, ám az árbevétel alapján nézett piaci súly az 0,2%. Így rendkívül...
Ez gyerek érdekes.
Így van, egy rendkívül szétszabdalt piacról beszélünk. A piac legnagyobb részét az ilyen 1-2-3 kamionon van típusú szállítók végzik. A hat legnagyobb szolgáltatónak azt hiszem 6,4%-os súlya van összesen. Tehát, és akkor ez egy nagyon fontos válasz is lesz, hogy mit kezd a pénzzel a társaság. Tehát, hogy itt úgy organikusan növekedni lehet, de úgy minimális előrelépéseket tudsz csinálni, és akkor izgalmasabbak például az akvizíciók, amikor azt mondod, hogy megvásárolsz egy társaságot, akkor azzal megvetted az ő ügyfeleit, kamionjait, sofőrjeit, és be tud integrálni a saját logisztikai rendszeredbe, ami azért nagyon fontos, mert például a Waberersnél a kihasználtság, a kapacitás kihasználtság jóval az európai átlag fölötti. Tehát neki van egy olyan erős szoftver, egy olyan erős matek a szállítmányozás mögött, ami a potenciális vásárlási célpontok esetében föl tudja őket húzni. Tehát, hogyha most megveszi ugye egy Link nevű lengyel társaság a mostani kiszemelt, őt megvásárolja, akkor hirtelen lecserélve az ő szoftvereit, a sajátjaira, a Waberers know-how-ját magyarul odaadja, akkor nagyon hirtelen van egy bevételi ugrás, egy hatékonyság ugrás a linknél, amit azonnal egy percre a másikra megszerzett így magának a Waberers.
Uh-huh, tehát erre kell nagy rész most a
32 millió euró, ez erre fog elmenni, így van. Az e fölötti rész további potenciális akvizíciókat, illetve működő tőkeként, tehát a társaság életét fogja finanszírozni majd.
Uh-huh. Arról tudunk valamit, hogy a főtulajdonos milyen, mennyire hosszú távon tervez? Most lecsökkenti a részesedését 50% alá, és hogy a további tervei mik a céggel, mert ő azért ezzel nagyon-nagyon jó járt, hogy iszonyatosan jó befektetést csinált ezzel. Az már most látszik, hogy akkor ezt meddig tartják. Ugye egy kockázati tőke társaságnál a 7 évet szokták ugyan alapvetően mondogatni, de bőven letelt náluk, nem?
Nagyon sok konkrét információ erről nincs, de valóban, amit mondasz, én azt gondolom, hogy ez az analógia erre is ráhúzható lesz, tehát ő egy ilyen kvázi kockázati tőke alapként működik, keres egy jó sztorit, amit föl tud javítani, beszáll, amikor fölhúzta, akkor utána keresi a következőt, és ebből meg kiszáll. Tehát, hogy most látunk egy nagy kiszállót, hogy maradékot én azt gondolom, hogy valóban nem sokára fogjuk látni, nem sokára, az nyilván pár éves időtávot is jelenthet, de erre konkrét leírat egyenlőre nincsen, hogy szándéknyilatkozat nincsen.
És azért kérdezem, mert ugye a Wizzernél is, hogyha tök jól megy, tök jól emelkedik szépen, minden jó a céggel, fantasztikus történet, de az árfolyamot időnként megfogja az, hogy na vajon a fő tulajdonos mikor ad el. Hogy akkor ez majd nyilván fölmerül a Waberersnél, és hogy akkor a további papírokkal mi lesz, vagy ez még annyira távoli, hogy erről most nem érdemes még ilyenkor beszélni.
Egyrészt szerintem azzal, hogy a mostani kibocsátás során 50% fölé akarják nyomni a szabad közkészhányodot, ez azt jelenti, hogy a nagy kiszálló az most van. És valóban a hátra lévő, tehát ő egy nagyon jó tulajdonos volt, ha megnézed, milyen hatékonyságot ért el, micsoda, hogy felrobbantotta tulajdonképpen ezt a társaságot. Tehát az ő jelenléte nem egy gátló tényező. Ha jön a második transznak a kibocsátása, az meg nyilván az első esetleges sikerén felbozdulva, az egy plusz kis beszálló lesz. Gondolj bele, most az OTP-ben, MOL-ba például, amikor kiszállnak a meglévő nagy tulajdonosok, agyon nyomja az árat? Nem.
Két parafaktort hagyj említsek, amit föl szoktak hozni, hogy egyrészt a múltkor is, amikor elmaradt a kibocsátás, ez nem tudom, hogy mennyire valóban ez állt a háttérben, de azért megjelent a kommunikáció szintjén az európai menekültválság, ott több, ez is megrendelő oldalról is óvatosság volt, érzékelhető, másrészt fölmerült, esetleg szigorítják a határellenőrzéseket, ez jókora kiadás növekedés lett volna a szállítmányozó egy cégeknek is, és Schengen óta működik, és úgy tűnik, hogy most lekerült a napirendről, de még elképzelhető, visszajön a másik meg, hogy a nyugat-európai konkurensek próbálnak az országaikban szabályozási változásokat elérni, meg valahogy kiszorítani valamit, a kelet-európai konkurenciával szemben valamit kitalálni. Egy komoly kampányt indítottak ellenük, és ennek, ha ebből valami megvalósul, akkor a Waberer kárvallottja lehet. Ezekről most mit szóltok? Ez mi van a tájékoztatóban?
Oké. Ez elég komplex kérdés, úgyhogy menjünk szépen lépésekbe. Valóban a múltkori kibocsátásnak az egyik fő akadálya az az volt, hogy akkor voltunk ennek a menekült válságnak a csúcsán, de akkor abban a pillanatban senki nem tudta megmondani, hogy lezárulnak-e a határok. Ha az lezárul, akkor visszamegyünk ugye az időben mondjuk 20 évet, és akkor a klasszikus órákat állok a határon, az valóban nagyon jelentősen meglassíthatta volna a forgalmat. Ez ugye például a Brexitnél most egy valós kockázat most ismét. De hogy ezen túl vagyunk, hogy úgy tűnik, hogy ez nem fog bekövetkezni, illetve ha bekövetkezne valami, és most menjünk vissza a Brexitre, attól még a szállítmányozási igény meg lesz. Tehát európai gazdaság növekszik, amíg a GDP, annyi, olyan szempontból ez egy ciklikus üzletág, hogy ahogy a GDP növekszik, úgy növekszik a szállítmányozási igény, jön föl például Magyarország, ugye Magyarország egy elég nagy falat a Waberers életébe, elkezdett élénkülni a fogyasztás, azért az azt jelenti, hogy egyre nagyobb az igény a szállítmányozás iránt. Tehát oké, ez egy logisztikai feladat lesz megoldani, hogy azt is be kell hozni. Most gondolj bele, jelenleg egy úton optimalizáló szoftver, az nézi a domborzatot, nézi a közlekedést, nézi a hol vannak útfelállítások, stb. Most bejön még egy faktor majd, mennyit kell állni a határ. Ez egy logisztikai kérdés, amit idáig elég jól megválaszolt, az ilyen típusú kérdéseket jól megválaszolt a Waberers, még egyszer jóval átlagon fölötti ugye a kapacitás kihasználtság, ami ennek is köszönhető.
Aha. És a igen, a nyugat-európai ellenszél konkurensek részéről?
Az igazából egy régóta meglévő törekvés, és sosem gyorsak ezek a változások. Egyébként Franciaországban és Németországban ez már megvan. Itt gondolom elsősorban arra, hogy olyan bért kell adni, mintha az adott országban lenne a munkavállaló. Uh-huh. Tehát ez vélhetően be fog következni, ez egy szabályozói döntés. Egyébként nagyon hosszú távoli, tehát sok év múlva fog ez megjönni, viszont tapasztalat már van. Tehát, hogy már évek óta él így Franciaország, évek óta él így Németország, azaz a Waberesnek is a sofőr, akik most francia, illetve német területeken vannak, már ezen szabályok szerint fognak élni. Tehát ha a szabályozó ad elég időt arra, hogy felkészüljenek erre a vállalatok, akkor ez meg lehet tenni. És ugye ez nem egy jövőben bekövetkező villámcsapás lesz, erre most lehet készülni, ezzel most lehet számolni. Tehát amikor ezt a kibocsátási árat meghatározták, akkor ezek ismert kockázati tényezők voltak. Abba a modellben, amit mondjuk a kibocsátó magának fölrajzolt, abban ez szerepel.
Uh-huh. Jó, akkor az még fontos kérdés lehet a befektetőknek, hogy ez már a jegyzéskor nyeszre lehet rakni, vagy TBS-re, tartós befektetési számlára lehet tenni a papírokat, vagy ez
hogy működik? Igen, ez gyakori kérdés, és valóban mindenre, tehát ugye ez elsősorban a magyar magánszemélyeknek van kitalálva, igen, nyeszre, TBS-re jegyezhető.
Uh-huh. Oké, jó, akkor még a legvégén a timeline, hogy akkor most pontosan hol tartunk, mikor lesz az árás, mikor lesz az ármeghatározás, mikor jön be a tőzsdére, most hogy néz ki az egész per pillanat?
Hétfő reggel kezdődött a jegyzés, és jövő csütörtökön 29-én déli 12 órakor zárul. Ugye, amint mondtuk, 6300 forint befizetése mellett lehet jegyezni, a jegyzési nyilatkozatot vagy megteszi az ember maga, vagy eseti meghatalmazással egy meghatalmazott is megteheti. Ez nem visszavonható, a fedezetet biztosítani kell legkésőbb a jegyzés zárultáig. Az ár az e körül fog kialakulni, az intézmény jegyzés pár órával később, délután 5-kor zárul, és ekkor fog kialakulni majd az ár, tehát ez valószínűleg a csütörtök este felé, péntek napközben lesz majd meg az ár, ami ismert lesz. Ezután lesz meg az allokációs, így ki mennyit kapott, és július 6-a környékére várjuk a tőzsdei bevezetést.
Oké, hát még addig fogunk róla beszélni, meg akkor is avon a környéken meg követjük a tőzsdei megjelenést is. Örömmel, hogy akkor lesz ötödik blue chipünk remélhetőleg. Oké, Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad mindezt.
Köszönöm szépen.
Szép napot neked is. Varjó Péter volt tehát a vendégünk, az Erste Befektetési ZRT igazgatója.
Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.